Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves szolgatársaim, itthon Szatmárnémetiben, mert az a kívánság adatott meg nekem, hogy én hazaérkezzem, mint ahogy ti is otthon érzitek magatokat. Csak életem egy részét itt ebben a gyülekezetben töltöttem, lassan a felezőnél járok, tehát az életem másik részét pedig ettől a gyülekezettől távol. De viszont soha nem feledve azt, hogy honnan indultam el. Örülök annak, hogy megérkeztetek. Vannak, akik nem tudtak eljönni, ezért majd alkalmasint, amikor a beosztásokról fogunk beszélni, akkor lesz egy kis átszervezés. A rugalmasságot kértem tőletek, de ne féljetek tőle, akkor a nagy áldozatra nincs szükség. Egy igeverssel készültem, imádságos szívvel, mint ahogy kértelek titeket is, hogy imádkozzatok, és ha lehet, bőjben álljunk az Úr előtt, azért, hogy adjon áldást erre a telek találkozóra is. Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt első levelének harmadik részéből olvasom ezen bátorító szavakat, amelyet Isten adott számomra, hogy köszöntselek vele titeket. 9. verstől olvasom. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettetek minket, ami Istenünk előtt. Amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipróbálhassuk hitetek, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga, a mi Istenünk és Atyánk, és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse útunkat hozzátok. Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben, egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg szíveteket, és tegyen fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk szín előtt. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön, minden szentjeivel együtt. Amen. A házigazdáknak fogom azért visszaadni a szót. Egyben örülünk, hogy Magyarországról talán olyan létszámmal érkezhettünk, mint talán eddig még nem tudom, hogy sikerült ennyit szolgatársat magunkkal hozni, lelki munkást. Vágyik a szívünk veletek együtt épülni, együtt tanulni, megerősödni. Én ezen szavakkal adom át Pál testvéremnek a szót, és kérlek benneteket, hogy használjátok ki az időt, amit majd együtt fogunk tölteni. Isten jelenlétében elnézést kérek, hadd köszöntsem dr. Szebeni Olivér testvérünket, lehet, hogy Sándor, te már köszöntötted. Örülök annak, hogy megadatott számunkra ez a lehetőség, hogy testvérünk előadóként szolgálhat közöttünk. Isten neve dicsőségére tegye ezt.
Köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, és az igét idézem, ez az a nap, amit az Úr rendelt nekünk. Abból a célból kaptuk, hogy örvendjünk, hálát adjunk ezen a napon. Szeretettel köszöntöm a kárpátaljaiakat, örvendünk, hogy a Jóisten lehetővé tette megérkezésüket. Köszöntöm szolgatársaimat, vendégeinket Magyarországról, és köszöntjük az itthoniakat, akik együtt lehetünk Isten kegyelméből ezen a helyen, a 20. telek találkozón. Megkülönböztetett szeretettel hadd köszöntsem előadó testvéreinket, dr. Szebeni Olivér történész testvérünket, aki történelmi témát ad elő, és köszöntjük szeretettel Néra Bálint szolgatársunkat Kárpátaljáról, aki pásztorációs témát fog előadni. Egy igét szeretnék elolvasni, ami bennem volt így a telek találkozó kapcsán. Történetesen a 20. Zsoltárnak a 8. versét olvasom. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Mi nem szekerekben, nem lovakban bízunk, nem emberi hozzáadásokban, erőlködésekben, erőfeszítésekben az Úrnak nevéről emlékezzünk meg. És tegyük ezt örömmel, tegyük ezt hálás szívvel. Amen.
Mi is örülünk a szatmár németiek, hogy eljöttetek, és házigazdái lehetünk mi ennek a telek találkozónak. Szeretnénk jó vendégfogadók lenni, érezzétek otthon magatokat, ha mire szükség van, akkor kérlek, hogy szóljatok hiányosságainkat, vagy ilyen dolgokat nézzétek el, és próbálunk mindenben úgy eljárni, ahogy kell. Most énekelni fogunk egy éneket együtt tovább, és azután megkérjük dr. Szebeni Olivér testvért, hogy tartsa meg előadását. Majd utána tartunk egy szünetet, és kérlek szeretettel, hogy a szünetben ezek az adminisztratív szervezési dolgokat próbáljuk megoldani, majd ha visszajövünk a szünetről, akkor tárgyaljunk erről az elosztásról, meg a megemlékezésről, hiszen ez egy megemlékező alkalom is, a 20. telek találkozó, tehát 10 éve, hogy ilyen körben találkozhatnak a lelki munkások, és erről is meg fogunk emlékezni hálaadással.
Azt hittem, hogy Sándor testvér. testvérekre, most még inkább érzem azt a hálaadást a szívemben, hogy itt lehetek. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, nem én vagyok a legilletékesebb arra, hogy elmondjam, hogy hosszú távoli vidék az, ahonnan jöttem, de örülök annak, hogy figyelmes szívvel és szemmel találkozok mindenfelé, amerre nézek, és igyekszem arra, hogy a kedves testvérek ebben a figyelmességükben ne lankadjanak el. Köszönetet szeretnék mondani a mindenható Istennek azért, hogy itt lehetek. Régi vágyam, talán majd az előadásom során ezt el tudom majd mondani, hogy miért és mi ennek a konkrét tartalma, hogy találkozzam ennek a vidéknek a szolgatársaival, ezt az Úristen nekem most megadta. És köszönettel tartozom azoknak is, akik voltak olyan kedvesek, és hát nagyon-nagyon régi ismeretség alapján ajánlottak erre a találkozóra. Legyek az első, akit már meg se ismertem, képzeljék. Végignéztem, olyan ismerős. Aztán megszólalt, nem tudom miért, de a hangja az teljesen biztosan. Úgy éreztem, hogy Katona Lászlóhoz van szerencsém. Talán ő volt az, aki legelőször figyelembe vette a nevemet, és ajánlatba hozta ezt a mai alkalmat. Köszönöm Eszes Zoltán testvérnek is, hogy olyan kedves volt. Most már másodszor hoz engem ide Erdélybe. Na és ami a másik, hát haza is visz. És ez nem is olyan egyszerű, mert ha hajnalban 3-kor indulunk, vagy 4-kor, akkor az egy teljesítmény, és ha ennek a lezárulása, az megint körülbelül úgy hajnalban 3-kor lesz, és közben az intervallum, hát ez azért nem csak benzinben mérhető teljesítmény, higgyék el. És köszönöm mindazoknak, akik csak egyetlen egy szóval azt mondták rá, hogy igen, vagy hogy elfogadjuk a testvéri szolgálatot. Úgy szoktam, hogy akármilyen előadást tartok, ez is előadás most, nem igehirdetés, azért szeretném, ha az Isten igéjét is olvashatnám, és én úgy érzem, hogy egy baptista prédikátor ezt nem nélkülözheti, a mindenható Isten igéjének az értékére, majd még később is visszatérek a szolgálatom keretében. Ekkor, tehát Lukács 8, 7, 9, 11-ig olvasok. Igen, jöhet a kép. Igen, az első kép, igen. Megvárom, míg megjön. Előbb-utóbb sikerülni fog. Így van. Hát, elég halvány, úgyhogy jó lesz, ha szép csendben, de azért elmondom, hogy mi van odaírva. Tehát ekkor megkérdezték tőle tanítványai, hogy mit jelent ez a példázat. Ő ezt mondta nektek, megadhatott, hogy értsétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatokban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten beszéde. Maga a szolgálatom egy olyan címmel is rendelkezik, amit nagyon szeretnék beteljesíteni, szóval ez nem függ attól, hogyha amíg erről van szó, addig nincs szó arról, amiről szó lehet, hogy milyen a gyülekezetek és az Isten népe hatására a határ jobb és bal oldalán élő gyülekezeteknek a hatása. Mit jelent a trianoni békeszerződés? Talán ezt inkább érzékeltetni, mint kifejteni szeretném. Azt is elmondanám, van egy ilyen igehely, ugye is ezt, mikor hallják, hogy jön valahonnan egy doktor hakapeszi, akkor megmondják neki, hogy aztán olvasta a testvér, hogy ne hivattassátok magatokat doktoroknak. Hát kérem, ennek én eleget teszek most, és hogy ne hívjanak engem doktornak, azt kérem. Azért ez nem valótlanság, és nagyon hálás vagyok én azért, hogy az Úr megadta ezt nekem, ez egy külön kegyelmi élmény. Aki egy kicsit mozog ebbe a területbe, az tudja, mit jelent, hogy az én disszertációm angol nyelven készült, és a 6. volt az életemben. És az előző 5 mindenhol elfogadták, akármilyen nyelven írtam, csak attól más lett doktor, nem én. Így hát én nekem ez a cím egyrészt nagyon nagy hála, másrészt végtelen fájdalmas szívfájdalom, de mind amikor az Úr leveszi a bűnterhet valakiről, úgy esett le rólam éjfél fél egykor valamikor egy amerikai telefon, amely közölte velem, hogy hajlandó kegyetlen sok pénzt fizetni azért, hogy engem anyakönyvezzenek, így mondta, enrolled egy amerikai intézetbe. Hát kérem, képzeljék ezt bele. Közbe 36 szép esztendő telt el. De én nem panaszkodom, én hálás vagyok. Tehát ha azt mondják nekem, igazán kedvesen fogom venni, hogy Szebeni testvér, és soha még egyszer, hogy más is, akkor örülni fogok. Megmondom őszintén, a diákjai mindig doktor úrnak, meg tanár úrnak neveztek. 4 év kevés volt ahhoz, hogy megértsék, hogy nem akarom. És hát most miről szólok? Hát azt 3 része osztható. Olyan is, hogy el se hangzik, az lesz a vége, és az lesz a legszebb bajt. De akit az is érdekel, annak azt odaadom. Amiért nagyon szerettem volna beszélni itt a testvérek előtt, és még hadd maradjon ez a szép kép a Bibliával, és nézzék is néha, az tulajdonképp arról szól, hogy Isten kegyelméből egy nagyon fontos, de van azt a testvéreknél egy másik ez ahhoz. Legyen szíves, adtam, amit máshol, azt kiadtam egyet. Ami arról szólna, ez lenne az első rész, hogy mi a történelem. Ezt ki szeretném osztatni mindenkinek, aki itt van. Nem kell félni, ritkán van szedve, nagyon nagy betűkkel, ki egy kicsit is rosszul lát, nem fogja rosszul olvasni, de nagyon szeretném, hogy ezt úgy egy kicsit gondolkodjanak el majd otthon is rajta, és nézzék meg. Mi a történelem hát? Ez lenne az első. Aztán lenne egy olyan része, amelyik azt a misszió történelmi vonalat követi, ahogy az Úr gondoskodott arról, hogy akár ide Szatmár Németibe is eljusson az Isten igéje. Ez az kis magocska, hogy az a csodálatos, kegyelmes Isten, tudják, hogy vetett régen a parasztember, bocsánat, ezt Pesten szabad mondani, azt mondták egyszer nekem, hogy Erdélyben nem, mert rosszat jelent. Szóval a magvető, az így a markaival úgy tudta szórni a magot, mint sokkal jobban, mint most a vetőgép. Hát essen ide is, meg Kolozsvárra, meg Újvidékre, meg Temesvárra, meg Pestre, meg Szlovéniába, meg Horvátországba, meg Szlovákiába. Na, el tudnak képzelni ilyen magvetőt? Van. Na, hát ezt most majd elmondom. Aztán el szeretném mondani azt, amit hát nem is mondok el, de ha van valaki, akit érdekel, hát ez a leghosszabb, ez 7 oldal, azt kiosztanám, ha van valaki, aki foglalkozik, és tudom, hogy van ilyen, aki írt erről már egy szép könyvet, hogy mi a budapesti missziótörténelmi forrásoknak a lehetséges választékja. Hát, testvérek, tudom, hogy nem mindenkit érint ez azért, én ezt nem mondom el, de egy pár dolgot mégis, hogy egy kicsit úgy dobbanjon meg a szívük, ha tényleg baptista hívők, hogy mit jelent, hogy az Úristen gondoskodik rólunk, és vezet, és segít. És ezért választottam ezt a címet, amit itt a felirat is mutat. Hát akkor most elmondanám azt, hogy mi a történelem. Furcsát, mindenki tanul történelmet. Történész? Nem tudomány. Jön valaki, és onnak így tetszik, így írják. Úgy tetszik, úgy írják. Ez nem igaz. Az nem igaz. Melyik az igaz? Na, ezt nem tudja az ember. Hát a történelemnek sokféle definíciója van, biztos hallottak egy halmazzal már. Én most azt mondanám el, hogy vannak láthatatlan erői. A történelemnek tehát a láthatatlan erői, bár ez egy, így mondjuk, hogy empirikus tudomány, tehát megfigyelésen alapszik, tapasztalaton, empírián, nem ismertelhető meg, mint egy kémiai reakció, hogy ahányszor összeöntik ezt meg azt, abból ez meg az lesz. Hanem ezt csak úgy megfigyelni lehet, és megismételni sose. És ezért nagyon sokan mondják azt, hogy de ha nem úgy lett volna, akkor hogy lett volna? Na de nem úgy lett. Most akkor mi lett? Szóval a történelem tudomány nem ismételhető meg, és mégis vannak látható erői, hát ezt még elmondom. Rendkívüli nagy hatással van. 3 J betűre, J. Az egyik J az, hogy a jellemre. A másik a jelenünkre, és a harmadikat biztos kitalálják, a jövőnkre. A megfigyelt esemény bevésődik az emlékezetünkbe, és olyan ellentmondásos módon, antagonisztikusan, hogy valamit mondjak, hát jeleníti meg az eredményét. Az első, hogy bátorít. A magyaroknak március 15-e lesz 5 nap múlva, és ki ne akarna Petőfi Sándor lenni? Hát igaz, hogy nem biztos, hogy ott állt a múzeum lépcsőjén, de a Pilvaxba talán ott volt, de lehet, hogy mégse, de mi így ünnepeljünk, és mi is szeretnénk olyan szép, vékony, kicsit bajuszkás, igaz magyarok lenni, és hát van tehát egy bátorítása ennek az erőnek, titokzatos erőnek, és van egy óvatosságra intése. A történészről azt szokták mondani, hogy az mind a kettővel tisztában van. Aztán megint egy másik ellenmondásos dolog, hogy segít a történelem ereje dönteni, hisz már döntöttek. És mindig dönteni kell, és döntés nélkül nem ússzuk meg az életet. De mire döntünk, jóra vagy rosszra? És a történelem abban is segít, hogy jót döntsünk. Hát mi baptista hívők talán igen. Aztán van még egy ellentmondásos dolog, hogy a történelem felserkent az álmodozásból, és felelősségre is ébreszt. I have a dream. Van egy álmom. Neki, aki ezt először mondta, emiatt az álom miatt a nyakába lőttek. Átlőtték az ütőerét, és akkor nem tudta, hogy a hamaros holta után egy 100 vagy 300 milliós nép minden évben ünnepelni fogja őt. De ünnepli. Felserkent tehát az álmodozásból, és megmondja nekünk a történelem ereje, hogy válasszuk ki a döntésünk következményét. Az első számú történelmi erőforrásunk, ez a kivetített, szép, gyönyörű könyv, képzeljék el egy román bibliát. Annyira szép a román biblia. Van román bibliájuk? Jött egy pesti, és azt mondta, hogy a világ legszebb bibliája van, románul készült. Tényleg, ez nem tréfa. Annyira hasznos, annyira tökéletes jó fordítás. Kérem, aki tud románul, gondolom van itt egy-kettő, az használja. Én úgy vagyok vele, hogy ha én elolvasom a napi leckét, akkor minden nyelven elolvasom még, vagy közelítően ahányat még tudok. És nagyon sok ige vers van bennem, amit minden nyelven megtanultam, amit szeretek. Hihetetlen sok áldást jelent. Lapozzák föl, nézzék meg. Az első számú történelmi erőforrásunk a Biblia. Isten szavának olyan megbízható vektorai vannak benne, tanultunk fizikából ilyet, hogy vannak vektormennyiségek, amelyek egyrészt meghatározzák a missziói feladatot, másrészt segítenek a szent cél elérésére. Spurgeonnek van egy iskolás, Spurgeon tudják, ugye mindenki tudja, nem tanult. Ezt érdekes módon úgy belénk verték, nem mi. A baptista teológián soha nem mondta senki, hogy Spurgeon nem tanult. Azt mondták, hogy 18 éves gyerek volt, amikor olyan prédikációkat tartott, hogy ezek jöttek hallgatni. 18 éves, de nem tanult? Na nem ám. Csak van egy, hogy teológiát nyitott. Teológiának nem volt ellene. Tanította az embereket. Nem csak ő, hanem már a negyedik utódja is. Londonban működik a Spurgeon College, és hát kaptam egy nagyon szép prospektust onnan, és néztem, mi a jelmondata. Et teneo, et teneor. Latinul. Azt mondták nekem, hogy Erdélyben mindenki jól tud latinul. Hát lehet, hogy most lelövöm magam, de ezt lefordítani, magyarra fordítani, nem le, föl. Szóval tene, et teneo, et teneor, így kötőszóval, az olyan döbbenetes. Minden rendőre azt mondják, a törvényt megtartom és megtartatom. A magyar rendőrök igen, megtartatom. Na, ez a fájdalmas. A másik, hogy vajon így gondolja a Spurgeon College latin jelmondat választója, et teneo, et teneor, passzív szó, a második rag, és azt mondja ez a megtartatom, hogy én megtartom, illetve és megtartom, és a törvény, vagy akármi, a Biblia engem is megtart. Nem azt jelenti, hogy fogom a bunkos botot és beleverem a másikba, hogy tartsa meg, hanem azt, hogy ő azt a kitüntetést adja nekem, hogy én megtartom. Megtartom, és engem is megtart. Hát most befejezésül nagyon szép kis idézeteket hozok, de ezt megkapják, ne írják föl. Strasbourgban volt egy nem anabaptista, hanem egy anabaptistákat sokat szidó, gyalázó, nem is gondolnák, hogy milyen fura ember, a világ történelem egyik legnagyobb tudósa. Sebastian Franknak hívták, és ő írt egy, hát egy jó nagy pocakos könyvet, ami Magyarországon nincs meg. Egy régi ősnyomtatvány, a Vöhm kivitt Burgenlandba, és ott ferences szerzetesek közé léptünk, akik igen boldogan fogadták a magyar tudóst, így mondták, nem tudom, mire mondták. Aztán, hát nézem, hogy tudják, úgy van ez, hogy az ember, aki sokat olvas, az lassan azt olvassa ki, amit ki akar olvasni. És nem azt, ami oda tényleg írva van, és a kacifántos gót betűkkel írja, azt mondja, a nyomda persze, azt mondja, Geschichts, az ember gyorsan rágja, Büchel. Na nem Geschichts Büchel, hanem Geschichts Bibel. Tudom, hogy van itt egy németes tanár, kérem szíves közreműködését, fordítsa le. Geschichts Bibel. Nincs itt a tanár úr? Hogy sajnálom, tényleg mondta, hogy el fog menni órát tartani. Le kell fordítsam, hát ha sikerül. Azt mondja, hogy a történelem Biblia. Vagy a történet Bibliája. Ő neki úgy ment, hogy ezt a történelmet ő úgy tekintette, mintha írnák tovább az apostolok cselekedete második kötetét. Döbbenetes, a magyarok sír. Pedig Bázel egy kicsit messze van, mint Magyarország. Ott adta ki. Nem volt anabaptista. Csak az, hogy ő sokat vesződött velük, és mindig brírálgatta őket. A Biblia az olyan csodás dolog, hogy még most is írják. Mégpedig hol? Nem Bázelben, hát! Strasbourgban talán? Nem! Hát hol? valaki vállalta, hogy könyvek nyitatnak fel arról, hogy én mit csináltam. Ökumenikus is vagyok. Ismerik a ravasz püspök nevét? Talán igen. A Horthy rezsim alatt ravasz református püspök minden vasárnap beszélt egy teljes óra hosszat a Magyar Rádióban. Hát ezt mondta a történelemről. A történelem bizonyság az élet fejedelme mellett. Ezek után nincs rá szükség. Aztán egy egész modern, mert azért hát a ravasz püspök meg 1531 között van egy nagy időszak. Hát ez a Steve Brown, ez egy új amerikai, hát új amerikai történész, 1992-ben adta ki a könyvét, aminek ez a címe, hogy ha Jézus Krisztus megérkezett, 3. Hát akkor mi történik? Ő így látja a történelem végét, ha Jézus Krisztus már megérkezett. A sátán vesztésre áll. Jézus Krisztus viszont győzelemre, nyerésre áll. Amikor elolvastam, eszembe jutott egy nagy magyar drámaíró, Madács Imre, az ember tragédiájával. És hogy végig gondoltam a 12 részt, hogy ott nem ugyanez van-e. De a sátán vesztésre áll, Jézus Krisztus győzelemre. A hívő történelemnek ez a legfőbb tanúsága. Az első részedet ezzel zárom. Nézzünk egy képet. Hoppá! Ki tudja ezt most léptetni tovább? Megjön. Csak innünk kell. Látják? Nézzük. Itt látunk egy nagyon érdekes térképecskét, ami azt mondja, hogy az út Hamburgtól hazánkba. Kérem, nehéz ezt megoldani így, hogy is szét. Igen, hogy erre felé fordulva is tudjak beszélni. Köszönöm, kedves. Be van kapcsolva, ugye?
Igen.
Nagyon kedves, köszönöm. Szóval látjuk ezt, hogy van egy ilyen nagyon távoli város ott fönt, akik biztos tudják az Európa térkét, Dánia alatt, Németország az Elba vége. Elbánál 1834-ben megkeresztelkedik 3-4 pesti asztalos. Furcsa német nevük van, de mind úgy beszélnek németül, hogy ich bin ein echte ungár. Hát jó van. És mikor hallja Johann Gerhard Unken, hogy ez egy igazi magyar, akkor a bemerítése után egy évre azt mondja, menj haza Isten küldetésével és a Szentlélek erejével, télítsd meg! Kérem, ez majdnem szó szerint idézett Unkentől. És télítsd meg, nyerd meg azokat Krisztusnak. Már most eszembe jutott, hogy ott is nézhetem, de nem tudom olvasni, ez jobb. Most képzeljék el, az ember Hamburgba gyorsvonatra ül, IC-re, és jön, hogy intézze a dolgát. Na nem. Annyit azért akkor sem kerestek az iparosok. Elindulnak gyalog. Egy tanulmányt írtam ezen a címen. Az Elbától gyalog. Elindulnak gyalog. A Berlin tud csak tájékozódásul, hogy nem ott voltak első éjszaka, mert az legalább a 30. volt, mire odaértek. Akkor ott, ahol a cseh és a lengyel határ a németekkel találkozik, meg a szlovákokkal, az a rövid zegzugos szakasz, az egy termékeny, egy bányakincsekben gazdag hegyvidék, ott találnak még egy helyet, aztán lejönnek Bécsbe, és 1846-ra ér talán 5 személy Pest Budára. Látják? Nem Budapestre, Pest Buda akkor még 1846-ban, 2 évvel a magyar szabadságharc előtt. Többek közt az egyik, aki Hamburgtól idáig jött gyalog, Rottmeier János, és aztán ez a Rottmeier János 1866-ban, mint bibliaterjesztő elmegy Kolozsvárra, nézik ezt a távolságot, és volt egy Sárcsmit Károly, aki románul olvasta dr. Popovicsi könyvét, azt tudja, hogy ez a Sárcsmit Károly Bukarestben a német
telepesek között van és beszél, így írja. Jó asztalos volt, de prédikálni egyáltalán nem tudott. Ezt írja Popovicsi. Megcsóváltam, meg ha lett volna bajuszom, meg is pödröm. De hát miért nem tudott prédikálni? 160 ember megtért. Hát mi a prédikáció? Mi minősíti az igehirdetést, aranyoskáim? Asztalos volt, prédikálni nem nagyon tudott. Na jó. Majd eldöntik. Ő odáig Bukarestig ment gyalog, képzeljék el, Bukarestig gyalog Hamburgtól. Ez nem jelentéktelen. Most, amit itt látnak, ha véletlenül a szebeni tanítványa lett volna valaki a testvérek közül, és ezt nem tudja, akkor egyháztöriből nagyon rosszul áll. Nagyon rosszul. De én nem szoktam megbuktatni senkit, azt mondtam, testvérkém, jöjjön el 2 hét múlva, 3, amikor majd tud, és amikor ezt is tudja, és akkor lezárom a vizsgáját. Hát, de furcsálták, nem szokás ez a felső iskolákon. Hát kérem szépen, nézzünk egy másikat. És most jön ide ez a trianoni béke. Hát, kérem, ha volna itt valami gyász, akkor minden komoly magyar itt elkezdene gyászban öltözni és gondolni. Így van, ez persze, hogy az, ami az egyiknek diadalnapja, az a másiknak a nemzeti katasztrófa napja. Ezt gondolom, megmondhatom itt. Ugye, talán nem lesz semmi bajom. Különben értem, ha itt se kár, meg úgy se kár, mert két életem úgy se lesz. Itt biztos nem. De képzeljék el, hogy az Úristen előre tudta ezt. És hogy egy kis őszinte magyar bűnbánatunk legyen, képzeljék el, hogy az a trianon soha nem következik be, ha nem jön egy okos magyar miniszterelnök, aki kijelenti, nem akarok többet katonát látni. Szegényként még el tud vörösödni, ez csak elismerés. Nem magára gondolt. Nem akarok többet katonát látni. Képzeld, bivajjal vontatták Budapest utcáin az ágyút és az ágyútalpat. Nem a magyarok, azoknak már bivaj se volt, de nem volt sürgős. Bivajjal is ráértek győzni. Kérem, na de ezt az Isten tudta, hogy honnan merem ezt venni, és nem hazugság a számra az Isten nevének említése, ez a térkép bizonyítja. 1873-ban, március 3-án, majdnem kerek évforduló van, jött Meyer Henrik Budapestre, és azt mondja, előtte még senki itt nem volt baptista hívő. Ezt az ember sokszor érzi így, ha valahol elsőnek oda megy, aztán kicsit körülnéz, akkor úgy jár, mint Illés, amikor azt mondta, hogy ő is csak egyedül maradt, aztán mond neki a Jóisten egy elég magas számot. De most nem szól a történelem. Erről szól, hogy 1873. március 3-án, akkor lett már Budapest, Budapest, nem Pest, Buda, 73. március 3-tól kérem, képzeljék el ezt a kegyelmet. 74 karácsony másodnapján 4 embert bemerítenek Budapesten. Ez a 4 ember ki lett zárva, be lett zárva, ki vigyú, ugyanúgy, mindenhogy volt vele játszadozás, de haláláig hű maradt mind a 4. Aztán híre ment ennek a 4-nek, borzasztó zavarok, zűrök lettek belőle, ki hallott ilyent, hogy baptisták garázdálkodnak, így ezekkel a szavakban van benne a protestáns történetírásban, baptisták garázdálkodnak, hát az kevés. Hát kik ezek a baptisták? Felforgató kommunisták, mondhatnám, mert megírja az egyik budavári lelkész, hogy ezek este 11-kor jönnek össze imaórára egy asztalos műhelyben, és imádkoznak. Hát ezt meg kell büntetni. Meg is büntették 3 hadbírósági kihallgatáson, többet 30 embernél hallgattak ki, vertek meg, csuktak be. Baptista, Nazarénus, Nachfolger Christi, Krisztus követői, aztán még mi, Altkatholische Christen, ó, katolikus keresztények, ennyiféle néven szól, hogy így beszélnek róluk. És aztán valahol nem az, hogy baptista, de hogy getaufter Christen, keresztelt keresztények. És ez volt a Rottmeier. Szóval úgy 31 pár ember gyűlt össze, mindegy megkapta maga büntetését, a nőket is megverték, háromszor kihallgatták őket, három eset, három bírósági esemény a periratukban. Így indul, és egyik másik, ott van még, ez 1851 párban van, és így indul a budapesti gyülekezeti missziónk. És híre megy, hogy egy szegény Szabó, apám is az volt, nagyon szegények voltak a Szabók egy idő után, és hát pénzt akar keresni, és a Rottmeiertől azt hallotta, hogy 10%-ot kap, aki elad egy bibliát, hát persze német bibliát, és ebből meg akart élni, megyéből már nem volt miért, miből, és akkor jár a falvakba, és megjárja az utat Pesttől, nézik meg Nagyszalonta felé, közben Berettyúj faluba, na de Nagyszalonta a lényeges, nézzünk meg Pest alatt 1874, Nagyszalont alatt 1875, Kornya és társai 8 ember. Bemerítkezik Gyulán, éjjel 3 órakor a körös vidébe, vízébe, nem mernek Nagyszalontán találkozni. Aztán később mernek. A nagyszalontai gyülekezet hamarosan 100 tagú, a nazarénusok ott hagyják. Sokat lehetne erről beszélni, éjjel-nappal nem érdemes. Nézzék Isten gondviselését! 75 Újvidék, Novi Sad, ugye? 11 semmire való haszontalan fiatal nő keresztelkedik meg. Olyan igazi nyomorultak. Van, aki már 19 éves korában özvegy. Gyári munkások, mosónők. Ki ad ezekre? Erre épül az Isten országa, na tessék. És még tovább megszólhatnám így körül, belül, kívül, a határ mentén. Késmárk 76, Pozsony 87. Az a legkésőbbi, amikor gyülekezetek keletkeznek. És aztán eljön 1920, a trianoni határ. Nincs berajzolva, de ugye tudják. Nézzék meg, mi volt az Isten gondviselése, hogy egy magocska mindenhol, a leendő államokban ott legyen. Még lehetne beszélni Fiuméről, Zágrábról, lehetne beszélni, ezek egy kicsit későbbi eredetűek, de a jóatya még mind 1920 előtt szétszórja a magocskákat. Minden gyülekezet kapcsolatban áll az adott területeken ezekkel a magocskákkal. Nem tűnt föl még senkinek, hogy Isten tudta, hogy eljön a Trianon? De neki nem az volt a gondja, ami sajnos nekünk. Neki az volt a gondja, hogy legyen fény, legyen világosság, nőjön a fa, ami kicsiny mag, kicsiny kezdet, semmi, nulla, munkások, jön a hadbíróság, szegény nyomorult özvegyek, jön Trianon, jön annyi más. Kolozsváron adventistáknál meg fogják találni ezt a jelmondatot. Az első baptista lett az első adventista, mármint Rottmeier János, és az egész családja. Hát kérem, a bécsi egyetemen doktori disszertációban jelenik meg ez, megküldik, mit szólok hozzá, mondom, hát persze, így van, hát most mit. De egy baj van. Az első adventista gyerekét megint csak Rottmeier Jánosnak hívják, Ő alapította meg Pozsonyban a gyülekezetet, a baptista gyülekezetet, na tessék. Tudta volna, hogy hova kell, de nem tudta. A többi is, a lányok, milyen érdekes emberek. Az egyik lánya, hát el nem képzeli, kinek lett a felesége. Csopják Attilának. Írja aztán a viszonzás, és kérem, visszaadják a doktori disszertációt Bécsben. Azt mondja, Szebeni Kispestről azt mondja, hogy a Rottmeier János, mint János lánya, mint Csopják Attiláné, nem szombat tojásokat gyűjt, hanem vasárnap tojásokat gyűjt, képzeljék ilyent. És ez tényleg igaz, ez le van írva, hogy a misszió, amely kátyúba megy, és semmisé válik, és nincs pénz, és nem elünk vállalni semmit. Hát mi nők majd kisegítjük a missziót, hogy összegyűjtjük minden héten a vasárnapi tojásokat, a vasárnapit, a Csopják mellett, ott kotkodácsolt az imász közelébe, tyúk, nem tudom, de biztos, és ebből megmentik a missziót. És tudják, van itt olyan, aki Amerikába végzett, vagy tanult, biztos hallotta, Lottie Moon alapítvány. Lottie Moon, egy szegény amerikai farmer özvegy lánya, aki azt mondja, hogy gyűjtsük a vasárnapi tojásokat, mi nők, és ennek az árából ki tudjuk segíteni a missziót a kátyúból. Kérem, nem csodálatos ez? Gondolkodjanak rajta.
Ezt most már lekapcsolom, mert jó lesz ez is. A harmadik része a szolgálatomnak egy irat. Ha valakit ez érdekel, az kírja majd a testvért, és ő átadja. A budapesti misszió történelmi források, két cím van mindjárt rajta, a Bencz utca 31, a baptista levéltár címe, és hát amíg én élek és vagyok, saját magam, tanácsadóként jelzem magam, és az e-mailemet adom meg mind a kettőt, hogyha van valaki, akit ez mondjuk közelebbről érint, és akar valamit tudni, akkor szívesen segítek, amíg ezt az Úr megadja nekem. Hát vannak folyóirataink, elmondanám a címeket, Békehírnök, Igazság tanúja, Vasárnapi tanító, Üdvüzenete. Mindegyik mögött óriási nagy feszültségek, dolgok húzódnak meg. Aki ezt kiadja, fölírja egy könyvbe, hogy ki melyik újságot rendeli meg. Velker József 1913 és 14 pénztárkönyvét. Kérem, lemásoltam. Hát, mit csinálják, lemásoltam. És így egy hatalmas lista van arról, hogy egész 13-14, tehát 20 előtt lista van arról, hogy kik járatják a békeinököt, kik az igazság tanúját, az erdélyi területen Szabolcs, Szatmár és Szilágy megyében szinte kivétel nélkül mind az igazság tanúját. Nagyon sokat mond egy ilyen egyszerű dolog. Ki mennyi lapot rendel meg? Küldi a pénzt. Kék koronában. A folyóirataink között szerepelnek ilyenek is, hogy idegen nyelvű folyóiratokban rendszeresen mi jelenik meg a magyarországi baptistákról. Nem láttak biztos ilyet, hogy az első világháborús katona, hát leginkább írni, olvasni nem tudott, de ki gondolná, 70 féle nyelvet beszélt, nem egy, hanem annyiféle nyelven. Tehát a katona föladja majd a hazai címre, ha fel tudja írni valahogy a hazai címet, a posta elhozza díjtalanul, de segít neki, nem kell neki fogalmazni, ott van 71 pár nyelven, csak találja meg, és húzza alá. És a következő a szöveg, minden nyelven ez a szöveg, círű betűkkel, így vagy úgy. Jól vagyok, mindenkit üdvözlök, Isten áldjon meg titeket, pont. És hát a levelező lap ebben tele is van, a tábori levelező lap, hiszen 72-szer fogja ismételni. Első helyen ugye német gótbetűvel, második helyen magyar, aztán jön a többi 70. Ezen a területen Kossuth Lajos nem véletlenül gondolt arra, hogy a Dunának a konfederációját létrehozza. Egyedül ő volt az, aki fölismerte azt, amit a mai magyar politika próbál elismertetni az istváni alkotmányból, vagy tanácsból. Egy úgynevezett királytükröt ad át, vagy adna át szegény a fiának, aki nem sokára meg is hal. És abba azt mondja, hogy mindegy, hogy kik vagyunk, az országot mind erősíti. Magyarországon, kérem, ne bántsanak majd a végén, nagyon kérem, vagy bánjanak velem kíméletesen, mert törékeny vagyok. Soha, de soha nem volt többségi nép a magyar. Soha nem volt többségi nép. Itt a hivatalos nyelv a német volt, az úgynevezett osztrák dialógus, és úgy beszéltek, tehát az osztrák nyelv, és bocsánat a rossz kifejezésemért, és a paraszt emberek beszéltek ma megint ők, meg a konyhában beszéltek az asszonyok magyarul, és a gyerekek megértették, megtanulták, és elmondták azt is, amit nekem a szüleim, hogy Dubisztein echter ungár, te igazi magyar vagy. Az apám Tóth Létire németül kérte meg az anyámat, mert a trianoni határ után nem mehettek haza. Anyám nem jöhetett Erdélybe, apám Szlovákiába. Sok pénzt fizettek, havonként törlesztették évekig. És ha valaki azt mondta az apámnak, hogy maga egy ázó, mágyár, akkor azt mondta, maga nem is mágyár, hanem Tóth, azt mondta, mutatta a sérült kezét. A világháborúba a véremet ontottam, ezért az országért miért nem vesznek be. Én tudom, mit jelent, ha az ember Budapestre jön, és boldogság tölti el, hogy hazamegy, és azt mondják rá, hogy ez a román. Hát, nekem egyszer egy román nő, ilyen román, azt mondta, ha tudnám, így csaptotta a tenyerét, mi bennem a román, fognák egy bicskát, és kivágnám. De nem volt kedve nevetni, higgyék el. Borzasztó ez. Mikor lesz Dunai Konföderáció? Érzés, hogy a másik ember is ember. A cigány úgy, mint a magyar. És nem lázadni és bosszulni kész, és a bicskája felé nyúl, hanem a szíve felé. És megtanulja, hogy ő is ember. Hát ez volna jó. Kérem, egy cikk jelent meg a békehírnökben, amelyik magasztalta a világháborút. És akkor történt valami olyan, ami azóta ezerszer, hogy sok-sok kis levél érkezett egyértelműen, nem úgy, mint a frontlevelek, hogy a testvér volt már háborúba, tudja, hogy mit jelent? Tudja, mi azért imádkozunk, kérem figyeljék meg, azért imádkozunk, hogy ha lövünk, senkit ne találjon célba a golyó. Hát lehet, hogy erre még vissza kell térnem, de sírtek. Német lapok is voltak, angol lapok is, de hozom a címüket, amelyek tólig jelentek meg, és lehet bennük találni roppant sok adatot. Nagyon-nagyon sok adatot. Ha azt feldolgozza is csak egyszer magyarázat nélkül közleg valaki, garantálom, hogy legalább 1000 oldalt ír. A dunamenti lakosság keserves sorsa,
valaki nekem is szembe tűnt különben, de azt mondta nekem valaki, hogy miért? A romániai baptista misszió csak 920-ban indul? Hát ha akarják tudni, mi volt 920 előtt, akkor azt Budapesten találják meg. 933-ban a gyülekezeteink 3 hónapig be voltak zárva. A gyülekezeteinkből a Bibliát, az énekeskönyvet és minden iratot, minden egyes szál iratot, a pénztárkönyvet, a jegyzőkönyvet, mindent zároltak és elvittek. Nálunk vannak anyakönyvek, tagnyilvántartási lapok, statisztikai jelentések. Nagyon sietek, elmondom még, hogy mi minden, hogy fejlődik a missziónk mind 1920-ig előtte. Ezeknek a hitelessége nagyon megbízható. Esetleg nem okvetlenül folyamatos, mivel a prédikátoraink nem mindig segítkeznek ahhoz, hogy az anyaggyűjtés meglegyen. Van egy nagyon érdekes iratanyag, Meyer Henrik önéletrajza. Persze németül írta öreg korában. 910-ben elhagyta Magyarországot, mindenki mondta, hogy menjen el, mert megköti a missziót. Így szerettük mi őt. Takarodjan innen, magyarul így mondanák. És ő fogta magát, és 1910-ben Újpesten elköszönt a gyülekezettől. Mindenki sírt. Aztán a legnagyobb és legszebb gyülekezetbe kapott meghívást Németországban, ahol fél évig volt. Ment egy második, egy harmadik, egy negyedik helyre, aztán kapott egy levelet. Jöjjön haza, Meyer testvér, olyan szép lesz a karácsonyunk. 915-ben már abba is hagyta az önéletrajzot. Ő már vonatra ült a feleségével, és hazajött Magyarországra meghalni. Minden kis felekezetnek német volt az alapítója. Az adventistáké is, a metodistáké is, a miénk is. Vagy amerikai a pünköstieké. De! Hány maradt itt? Hány halt meg itt? Egy. A Meyer. A többi hazament. Ő is hazament, de visszajött. Nem tudott élni Magyarország nélkül. Meyernek én összeszedtem. Itt leírom, most nem tudom pontosan, hazudni nem szeretek, de hát talán olyan 732 levelét, talán annyit, talán többet, talán kevesebbet, most nem találom a számot, gyorsan mondanám, 731, na, ez most már igaz szám, amit bekatalogizáltam. Az azt jelenti, hogy kinek írt, hova, mikor, mit. 731 potom, ugye? Közben a kornyájét is. És annyiszor írt, hova, főleg a kornyával levelezett Meyer. Képzeljék el, hogy ebből a 731-ből a kornya levele 48 volt. Hogy írt a kornya neki? De tudott németül, de hogy tudott. Leírta, ahogy tudott, de tudott, és az nem mindegy. És aztán lefordították, de ki volt a tolmácsa? Örök kérdés. Tessék? A kornya lánya? Én azt gondolom, hogy addigra meghalt, 908-ban halt meg. Legalábbis az egyik. És gond van vele, szóval elnézést testvérek, lehet, hogy fogunk ilyet egymásnak még mondani, de nem tudom, hogy döntően el tudjam mondani, kik fordítják le a levelezést, de az csodálatos. És a levelezésben mindenhol külön katalogozálva, hogy melyik gyülekezetben, kik az aláírók. Szilágy Balláról. Például. Ez döbbenetes. Én itt próbálok néhány helyet megmondani, meg szemét, ki mit írt. Vannak feljegyzések, memoárok. Sokáig ismertem ezt a szép kis gyülekezetet. Volt egy gyülekezeti vénem, mikor külföldre kellett menjek, vagy mehettem, akkor a gyerekeim kicsik voltak, és azt mondtam, hogy legyen ő, Kudelász Nándor, a tiszteletbeli nagyapjuk. Megtette. Ő volt a tiszteletbeli nagyapa. Ismerték Szatmár németiben? Na bizony. Hát sok ilyen kapcsolatom van.
Itt lehozok egy néhány ilyen dolgot. Most térjünk a legfontosabbakra, hogy és nézzük azt az utolsó képet. Ó, már itt van. Ez egy könyv. Egyetlen lap, nézzék, a 25. oldal kiszakítva, vannak ilyen úgynevezett töredékek, csak hát nem tudjuk elolvasni, túl halvány, de higgyék el nekem, a jezsuiták betiltások után elpanaszolják, hogy a az iskoláikban baptista tanítók jöttek. Hát kettőt névről megmond. Ez nagyon izgalmas, mert mi azt tudjuk, hogy 1873. És nézzük a következő oldalt, tehát ezt kinagyítok egy részt. Nagyon-nagyon fontos ezt tudni. Nagyon kérem, hogy jól jegyezzék meg. Két baptista tanító, Tiborcz János 1769 és Szalai János 1772 említi a nevüket egy szatmári jezsuita évkönyv töredéke. Egyetlen lap a 25. oldal. Nézzék meg. Ott van a fehér területen, már jobban látszik. Valaki aláhúzta nekem a baptistát. 1769. 1772. Lejjebb egy kicsit, azt nem látják, egy szép latin mondás. Azt mondja, hogy méhek, nem magatoknak gyűjtitek a mézet. Ebből az időből egész Európában, hogy Magyarországon jezsuita elűzött szerzetesek iskolájába baptista, nézzék meg, tényleg úgy van, tanító működik, akárhogy hívják, nem német, magyar neve van. Ez az egyetlen bizonyíték. Ezt feltárni már elég jó régóta ismerem, de most itt ekkora tömeg előtt el is mondom, be is mutatom. Sőt, ha van itt történész, aki hozzá tud jutni, és ki tudja bogarászni, hogy ez a könyv milyen könyv, mert nekem csak egy lap van belőle, az nagyon jó szolgálatot tesz az egész európai baptista missziótörténetnek. Ez egy szatmári könyv. Értik? Hát, hajrá! Van még türelmük? Hát akkor még elmondok valamit, ami nagyon fontos. Ezt mindenképpen el akartam, mert tudtam, hogy itt van majd hallgatósága, akiket ez érdekel. Borzási István testvér, emlékezzél meg az ősidőkről, Mózes 5. könyve 32. vers, Emmanuel Egyetemen, Nagyváradi kiadásban 2010-ben adott ki egy ilyen könyvet, amiben talál utal részletesebben a dolgokra, de még nagyon-nagyon sok minden maradt a budapesti baptista levéltárban. És ha ott nincs, lesz majd nálam. Egy kicsit egy másik csodálatos dolgot mondok el. Hát egy historikusnak ez aranyat ér, sőt, egész aranytömböt. 1871, emlékeznek rá, Pest, Buda, 1873, március 3, nem volt itt előttünk senki. Hoppá, 1871, előttünk senki. Két év, az jó se akármi. Írnak egy német könyvet a Sonntagsschule Mitarbeiterről, és az azt jelenti magyarul, hogy a vasárnapi iskolás munkáról írnak egy könyvet. Senki nem törődik vele, írhat bele cenzúra nélkül mindenki, csak tanítson valahol egy vasárnapi iskolába. Hát, az a bizonyos áttért Rottmeier fia, még fiatal, azt mondja, összegyűjtöttek, apám, már most én megpróbálom utána, de hát én magyarul semmit se tudok, a gyerekek legtöbbje Kolozsváron mind-mind magyarul beszél, de hát imádkozzatok, hogy tanuljak valamit tőlük, meg ők is tanuljanak valamit tőlem. 1871-72-ben
az egész Európából, Königsburgtól le egészen a bosnyák fővárosig, az Adria-tengertől az Azovi-tengerig. Vasárnapi iskolai tanítók leveleznek németül, Tulciából. Ez Románia. Vasárnapi iskolai tanítók 1871-72. Egy könyvkötőnek a padlásán találták. Nem volt már ideje bekötni. Benne van az első lapon. Ifjú, nem tud magyarul. Rottmeier, Johann Rottmeier junior. Az ő levelei. A vasárnapi iskola. Jó iskola a tanítóknak is. Hát itt ez erről van szó. Itt, ha valakit ez érdekli, majd megkapja, és úgy kell megkérni a testvért, hogy ennyit írjon le belőle. Ami a képeket illeti, ezzel zártam. Köszönöm a figyelmüket, de még mondok valamit. Hát kérem tisztelete, van egy nagy baj. Sőt, kettő még, de mind a kettőt elmondom. Az egyik nagy baj, hogy a gőgös papok, amikor meghallották, hogy ez a kóborló Ritter, akit így hívnak, hogy Kornya Mihály, se írni, se olvasni nem tud, kiáll, románt, magyart egyformán megkeresztel, borzasztó, súlyos vádak, lótolvaj, borzasztó, kellemetlen dolgok, a hátát már összeverték, rajta vannak a nyomok, ahogy verték. Kornya hallgatja a vonaton, vetkőzni kezd. Na nézze meg a hátamat. Mindenki meglepődik. Újságok hozzák 25 embert, 30-at, 63-at keresztelt meg egyetlen bemerítésen. Még ma is jön velem egy görög pap, egy pópa, tud magyarul, és ahogy megy mellettünk a kocsi meg az autó, végig a Körösök völgyén, ilyen község, ennyi tag, ilyen község, még mindig annyi tag, amolyan község, és csak mondja, csak mondja, csak mondja. Nem hiszem, hogy én szegény eszes testvért, ahogy vezetett, hát túl teljesítettem, mert én is mondtam, itt vannak még tagok, ott vannak még hívék, van még gyülekezet. Talán egy 5-6-ot mondtam, de a pópa legalább 30-at nekem. Itt végig a Kornya. És újra mondja, pedig se írást nem ismert, se semmit. Az Úristen úgy hozta, hogy én lapozgattam ezeket a leveleket, és megtanultam, hogy milyen az írása. Úgy bennem volt. És egyszer hívtak, siessen már Szebeni testvérem, a pincébe felhalmoztuk a megégetni való gyújtós papírt, ott van egy csomó nagy kosárba, mindenféle lom papír, na nézze már, meg aztán holnap eltüzeljük. Hát ahogy megyek, a doktor Somogyi Barnabás vitt le a Naputcai pincébe a fűtéshez. Ó, felkiáltottam, hát az ott a Kornya írása. És kihúztam egy ilyen fonott kosárból, ma már ilyet látni se lehet, gáz van, nem? A van gáz bőven. Na, olvasom, ez a Kornya írása. Sándor fiának ír, aki katona, és aki többet nem látott. Hát ilyen ez. Ugye egész nap olvasta a Bibliát, és nem is aratott. Vagy amíg más aludt az aratásban, a Bibliát olvasta, persze nem tudott írni, olvasni. Ugye? És mi is mondjuk, na, hát ha már itt van, 49. a Meyer olyan könyvében, én azt hiszem, le is írtam ezt, de lehet, hogy nem jól mondom, gyorsan felejtek már. És hát ez van benne, hogy Landwirt, nincstelen paraszt, kocsis, lótolvaj, lókereskedő, gyülekezeti statisztikába, lókereskedő, Landwirt. Az előbb itt a testvér többször most is szól, segít fülbesúgni, így szoktam én a feleségemnek külföldön, hogy legalább értsen valamit abban. Landwirt, was bedeutet a szín ungáris? Na, hangosan mondja. Hogy? Fölmű, valaki, aki fölműveléssel foglalkozik, de nem ezer oldon, hanem sokkal kevesebben, de van neki. Landwirt, az nem paraszt olyan, akinek semmilyen nincs, csak kapargatja a földet, esetleg lovat lop, hogy eladhassa, az nem lopott lovot. Van valahol valami nyoma annak, hogy lovon ül, és úgy lovagol végig, az, hogy kocsit hajt, az az urassági, az egy. De hol az ő lova? Az nincs. Gyalog járt. Az elbátolt gyalog. És egyszer én megemeltem, könyvekkel megraktam azt a, úgy nevezte ő, hogy bakó, egy bőrtáska. Hát sokáig nem emeltem. És azzal gyalogolni, kérem, jegyezzék meg, művelt ember volt a mi kornyánk. Annyit biztos tanult, és azt magyar nyelven tanulta. Kicsit zűrös ez, megint a Popovicsi, ő úgy írja le, hogy Czor Nea. Ez egy román? Persze. Én megnézem az anyakönyvet, hát nekem olyan mindegy, tőlem akár román is lehet, nem haragszom meg rá, de hát azt mondja, áttérés előtti vallása református. Na, ha a második református románt megmutatják nekem. De az is lehet, hogy elmagyarosított román. Hát nem volt iskola. Képzeljék, az én apám két elemit járt. És öt nyelvet tudott. A fia a mai napig is csak hatot tud. Pedig nagy 25 évig járt az iskolába a szamár. De hát az apján túl nem ment. Na nézzék meg, van még egy nagyon zűrös dolog. Beszélgetünk a missziónk történelmi könyveiről, és hogy beszélgetünk. Valahogy szóba kerül dr. Somogyi Barnabás testvéremmel, ő egy orvos professzor volt, vagy közelítően professzor. Te azt mondja, tényleg igaz, hogy Brumár Mihályt, ő így mondta, Mihály Brumár. Főbe lőtték a magyarok, kivégezték, mert nem akart katona lenni. Borzasztó. Te, biztos így van, mert a felesége ott volt a temetésén, és ezzel jött haza. Akkor miért írja meg a békeírnek, hogy Kassán elmentek a jó barátai, a csopják, az udvarnoki, és részt vettek a temetésén. És néhány napig még műtétet is végrehajtottak rajta, és a fejéből két golyót vettek ki, de a műtét nem sikerült, meghalt, és a baptisták megtartották Kassán az első temetést, akit a katonatisztek fejbe lőnek hátulról, azt a kórházba viszik. Hát döntsék el, kedveskéim! Ennyit tudok róla. Mihály Brumár. És most csak egy pillanatra még, és ezt felolvasom. Az erdélyi magyar baptistákat Magyarországon egyetlen hívő ember soha nem felejtette el. Történelmünk gyökerei nagyon göröngyös útakon járnak, de a történelmünk kerekei, bocsánat, de a hívő emberek az első adódó pillanatot megragadva jöttek, nem csak segíteni 1989-ben, de jöttek tanulni is ide. Én is azért vagyok itt. Kérem, mióta itt ülök ebben a házban, nem is gondolják, legalább 8-10 pontot hajszál pontosan bevéstem. Csak az időt keresem, hol írhatom majd föl, hogy holnap után is emlékezzek rá. Mindenhol lehet tanulni. És mindenkitől, az unokáktól is. Képzeljék el, ha nem tanulnék az unokámtól, nem tudtam volna komputert csinálni. Az én koromban még nem tanították. Jöttek tőlünk, önöktől tanulni, Erdélybe mind a múlt tiszteletét, mind az ébredési misszió töretlen folytatását érezték, feladatuknak tartották. Éppen a szatmárai és szilágyi hívők példamutatását, a nagykárolyét, mélyen őrizve a szívükben mindent, amit itt tanultak. A 20. telek is ezt bizonyítja.
van képessége tanítani a történelemnek. Két világháború több hívőt költözködésre kényszerített. Egy fiatal középiskolai tanár, Kristóf Domokos Erdélybe megtért, épp a Kornyomiáj által. 1916-ban Budapestre menekült, ott baptizált. Előbb Kecskeméten, gimnáziumban, majd Budapesten, a teológiai szemináriumban tanított, és Budapest József utcai gyülekezet prédikátora volt, amikor meghalt tüdővészben. A kolozsvári születésű Bányai Jenő különösen sok cikket írt az erdélyi missziónkról, a Békehírnökben, és egy teológiai szemle című református, de ökumenikus jellegű budapesti folyóiratban. Emlékszem Dobner Jenő Bélára. Személyében egy kispesti gyülekezeti kapcsolatunk is létrejön, mivel Dobner Béla Jenő Kispesten született. Hasonló nevű fia, amikor megjárhatta, szinte minden héten átjött ide, pontosan Szatmár megyében. Ismerték. Magyarországon élt és dolgozott Cserepka János, Vác közelében Püspök Szilágyon született, és az a község most posztumusz díszpolgárává tüntette ki. 1944-ben Szilágy Ballán avatták prédikátornak, majd Pest Erzsébeten szolgált, 1956-ban kivándorolt erdélyi feleségével, dr. Ilonka Margittal, és a dél-amerikai indiánok között. Elismert külmissziós volt. Zágoni Jenő testvér, a budapesti baptista közösség levéltárának pillanatnyilag még vezetője, igen súlyos beteg, megrokkant ember, de még ír és publikál, jelzi a két ország határa felett átívelő utat, ami összeköti szülőföldjét és az anyaországot, ő így mondja. Evangéliumi törekvéseink a megosztottság, a megosztott magyarság körében Isten országa közös céljait szolgálják. Egy igével zárom, Róma 1.8. A ti hiteteknek az egész világon híre van.